A háború vége felé, körülbelül amikor a pesti ostrom kezdődött, akkor kezdtem imádkozni azért, hogy a Jóisten engedje meg, hogy a szenvedések és nélkülözések árán méltóvá váljak arra, hogy őt megtisztulva követhessem. És mivel ezt kértem, ezért imádkoztam. Amikor az oroszok elszállítottak, és aztán később is, teljesen nyugodt voltam, mert az Úr Jézus meghallgatta kérésemet. Így ír börtönnaplójában fogságba eséséről és szenvedés történetének kezdetéről gróf Eszterházy János. A felvidéki politikus az egyetemes magyar nemzet képviselőjeként is testvérként tekintett Közép-Európa népeire. A szlovák parlament tagjaként egyedül ő nem szavazta meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt. Magyarország hitleri megszállása ellen memorandumban tiltakozott. A háború után pedig Gusztáv Huszár későbbi kommunista titkárnál is felemelte szavát a felvidéki magyarok üldözése miatt. Ezért először a gulágra hurcolták, majd halálra ítélték, s bár ezt végül 25 év fegyházra változtatták, rabságának csak a halál vetett véget. Eszterházy János emlékét minden V4-es országban tisztelik. A háború kezdetén a lengyelországi menekültek magyarországi befogadását szervező politikus Bolloggá avatását a krakkói esek kezdeményezte, s idén születésének 120. évfordulója alkalmából Eszterházy emlékévet hirdettek. Pavel Szebula atyával, a Bolloggá avatási per posztulátorával és Gubik Lászlóval, az Eszterházy Akadémia igazgatójával Pilisi Csenge és Haják Szabó Mária beszélgettek.
Eszterházy János Isten szolgája, folyamatban van már az ő boldogavatási eljárása. 1901. március 14-én született meg Nyitraújlakon lengyel anyától, és Eszterházy János Mihály az apja. A felvidéki egyházi és világi intézmények, szervezetek hirdették ki ebből a kereki fordulójának az alkalmából ezt az emlékévet, amely csodálatos módon mind a négyvisegrádi országban is megünnepelték. Egyik templom előtt áll Lengyelországban eddig az egyetlen emlékműve Eszterházy Jánosnak. Benne az ő életében és az ő szenvedéseiben és halálában összefoglalva van az egész egyetemes magyarság, a 20. század első felének a magyarság a története, kitartott az elvei mellett egészen halálig, ami nem volt könnyű, mert utolsó 12 évet vagy gulágban, vagy kommunista börtönökben töltött be, de mindig ez volt a legfontosabb, hogy Isten szolgálja. Így értelmezte a politikai szolgálatát is, és később, amikor már a második világháború végén látta, hogy emberileg már nem tehet szinte semmit, akkor, mintha azt mondaná, uram, akkor magamat áldozom fel a családomért, illetve a tágabb értelemben vett családomért, mert így nevezte a népét. János nem engedte magát a gyűlöletnek, sőt, imádkozott, még a szenvediseit is minden vasárnap az ellenségeiért, üldözőiért ajánlotta fel Istennek. Származása révén ugye magában egyesítette a két nemzetet, tehát a magyart és a lengyelt. Mondta, hogy Isten rendeléséből élünk egy földön egymás mellett, ezért kell az összefogás. Ugye a Csehszlovákiában a prágai parlamentbe megválasztott képviselő volt, később pedig, amikor megalakult az önálló Szlovákia, mint köztársaság, akkor volt az egyetlen magyar képviselő a pozsonyi parlamentben. Még akkor is, amikor ugye Magyarországon a nyilasok vették át a hatalmat, és próbálták szó szerint kényszeríteni arra, hogy a felvidéki magyar párt nyilassá váljon, János nem egyezett bele, ezért a gestápo is körözte. Hát mondjuk azért is, mert ugye mentette a zsidókat is. Amikor a háború befejeződött, akkor jöttek a kommunisták, a szovjetek letartóztatták, és elvitték Moszkvába, utána a gulágba küldték 10 évre kényszer munkába.
Eszterházy örökségének továbbvivője, egyik letéteményese az Eszterházy Akadémia, amelynek jelmondata, hogy hivatásunk magyar, küldetésünk európai, igazgatója pedig Gubik László. Ebben benne van az egész Eszterházy életmű?
Úgy gondolom, hogy ez egy 21. századi üzenet, és nagyon sok mondani valója van a korabéli ember számára is, hiszen Eszterházy egy genetikailag is visegrádi ember volt, aki bár magyarnak vallotta magát, de mind tevékenységével, mind az értékrendjével azért egy teljes régiót, Közép-Európát képviselte, és hát olyan keresztény értékrendet vallott mind a magánéletében, mind a politikai tevékenysége során, amelynek úgy gondolta ő is, és szerintem úgy kéne gondolnunk ma is, hogy így kéne kinéznie Európának. És ez most Közép-Európában maradt meg, de ő ezt a hivatást, ő ezt európaiként élte meg.
Miközben tudjuk ugye, hogy Esterházy nagyon sokoldalú ember volt, Eszter politikus volt, közéleti ember, ugyanakkor jó gazdája a népének ott a zoboralján, embermentő, háborús, bűnös, elítélt, halálra ítélt, majd mártír, tehát nagyon-nagyon sok aspektusa van Esterházynak. Egy mai fiatal azonban mit tud elsősorban ebből felvállalni?
Esterházy egy életvidám gróf volt, tehát hogy nem csak a mártírt kell benne látni, holott egyébként erről vált híressé, tehát az önfeláldozásról és a helytállásról, de ilyen a fiataloknak elsősorban a politikus és az életszerető és a közösséget képviselő és azt szolgáló közszolgát szeretném bemutatni. Páratlan diplomata érzékkel rendelkezik, aki több nyelven beszél, lehengerlő szónok, és ezeket a készségeket, ezeket a képességeket sajátítsák el, ugyanis ezek rendkívül hasznosak és fontosak tudnak lenni az élet bármely területén. Nem kell ahhoz politikai pályára készülni, ez egy egyetemi katedrán, a tanári pályán, akár egy cég vezetésében, vagy bárhol jól jönnek egy mai fiatal számára. És ha mindez egy olyan értékrenddel párosul, amiről beszéltünk, amely Esterházynak a sajátja, a visegrádi gondolat, az egészséges európai öntudat, a keresztény tanításvállalása a közéletben, akkor értékes is, és kész embereket is nevelünk a közélet számára, és hát a Felvidéken erre úgy gondolom, hogy óriási szükség van, és ez az akadémiák célja.
De hát az az igazság, hogy Esterházy amellett, hogy ő példa volt, amellett azért nagyon súlyos feladat is, hiszen gondoljunk csak arra a kevésbé hangsúlyozott aspektusára az egyéniségének, személyiségének, hogy ő kiváló társadalomszervező, intézmény alapító volt.
Mindig, bármely korról beszélünk, határozott elképzeléssel, divatos kifejezéssel, illetve vízióval rendelkezett. Tehát nem csak a mának élt, hanem évekre vagy évtizedekre előre tudta, hogy mi a jó a közössége számára, és ezt programszerűen igyekezett megvalósítani is. Az első Csehszlovák köztársaság idején ilyen volt ugye a széttöredezett magyarság egyesítése egy egységes magyar pártba, amelynek ő aztán később ügyvezető elnöke lett. Ilyen például egy olyan külpolitikai és belpolitikai program megvalósítása is, amelyet ő megint csak a Népszövetség akkori elnökeként megfogalmazott, illetve egy autonómia koncepciót is adott a felvidéki magyar közösség számára. Sőt, támogatta a többi nemzetiség, a ruszinok vagy a szlovákoknak az autonómia törekvéseit is. Vagy hogyha a későbbi politikai pályát nézzük, akkor a tiszaféle klérofasiszta szlovák bábállamban, amelyben ő az Otreket 60-70 ezer felvidéki magyar képviseletét vállalta, gyakorlatilag teljesen lehetetlen körülmények között, úgy, hogy mindezért feladta a budapesti bársonyszéget, ahol kormánytag is lehetett volna. Ő mégis a nehezebb utat választotta, mert példát akart mutatni azzal, hogy igenis a szülőföldünkön kell maradni, és hogyha egy közösség vezetője elhagyja a sajátjait, akkor nem várhatja el a felvidéki magyaroktól sem, hogy otthon maradjanak. Tehát ezzel is példát mutatott, és intézmények köré szervezte meg a maradék magyarságnak az életét. Újra szervezte és újra alapította a Szemkét, a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesületet, amely ugye a csemadoknak a jogelődje volt tulajdonképpen. Megalapított egy könyvesházat, a Madács könyvesházat. Létrehozott egy takarékpénztárt, a pozsonyi takarékpénztárt, ami nem csak egy bankszerű intézmény volt, hanem egy gazdasági érdekvédelmi szervezet is. Újra szervezett lapokat. Az Újságírói Szövetségnek létrehozta a magyar osztályát, és még sorolhatnánk, sőt a legfontosabb társadalmi programja az a Magyar Család és a Magyar Házak program, amelynek következtében olyan helyeken, olyan városokban, amelyek hát mai szemmel nézve, már akkor is kevés magyar élt ott, most pedig lehet, hogy egy-egy magyar család, mint Tátra környékén, Ólubló, Késmárkod, Liptó-Szent Miklós, ilyen településeken magyar házakat alapítatott vagy építtetett, amelyek kultúrházként, művelődési otthonként működtek, és ellátták a magyarság politikai érdekképviseletét is. Tehát Esterházy mindig programban, mindig intézményekben gondolkodott, mert pontosan tudja, hogy ezt tudja összetartani a közösséget. Szóval meg kell ragadnunk minden egyes lehetőséget, minden egyes esélyt arra, hogy a társadalom szöveteit összetartsuk, és olyan kezdeményezéseket, programokat kell indítanunk, vagy olyan intézményeket alapítanunk, amelyek a közösségünket összetartják. És az Esterházy Akadémián erre kívánjuk felhívni a figyelmet, erre akarjuk megtanítani a fiatalokat, hogy hozzanak létre olyan kis szigeteket, olyan intézményeket, ahol aztán az Esterházy faktort meg tudják valósítani. Ahogy mondtam, Esterházy azért is egy csodálatos példakép, mert azokat a tulajdonságokat és azt az értékrendet közélet és a magánélet minden területén alkalmazni lehet. Mert ezt fogja összetartani a felvidéki magyar közösséget.
Ez lenne az Esterházy faktor?
Ez is. Az, hogy valaki vállalja a keresztény tanítást, elutasítva a társadalom mérnökösködést, meg a szélsőséges ideológiákat. Az, hogy valaki családként tekintsen a saját közösségére, ez esetben a felvidéki magyarsága. Az, hogy valaki egyetemes nemzetben gondolkodjon, tehát Kárpát-medencei magyarságban. Az, hogy valaki annak dacára, hogy azért nem minden fenékig tejfel a szomszédos nemzetekkel kapcsolatos viszonyunkban, ennek ellenére testvérként tekintsen mondjuk a szlovákságra. Igen, ezeket az üzeneteket nem csak a politikában, hanem az élet minden területén képviselni lehet és kell is. Ez az Esterházy faktor.
Azonban, ha elfogadjuk azt, hogy Esterházy nem csak követendő példa, hanem feladat is, akkor azért el kell ismernünk, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos teher is lehet a mai fiatalok számára Esterházy példáját követni.
Én erre azt tudom mondani, hogy azzal a keresztény derűvel kell hozzáállni ehhez a feladathoz is, amelyel Esterházy állt a megpróbáltatásokhoz.
Kell, hogy Esterházy János kapocs legyen, sőt, az ő ügye igazán azt szolgálja, hogy történjen meg a múltsebeinek a gyógyítása, mert ezeket csak Isten tudja meggyógyítani, mert ő maga a szeretet, ha megengedjük. És így történhet meg a megbikülés, és így történhet meg az igazi összefogás. Tehát, hogy nem csak az érdekek alapján fogjunk össze itt Közép-Európában, hanem az értékek mentén. Ez nagyon fontos, mert ez a legmélyebb egység. Látjuk, hogy itt Közép-Európában a keresztény nyugati, vagyis latin civilizáció talán még kicsit erősebb, mint nyugaton. Ez nem véletlen, tehát van küldetésünk. Egyébként évszázadokon keresztül az volt a küldetésünk, feladatuk, hogy vigyük meg a kereszténységet, tehát a kereszténység bástyái legyünk. Úgy látszik, hogy ma ez nagyon időszerű, és ebben kell, hogy segítsük egymást. Évszázadokon keresztül ez történt, például a második világháborúban ugye politikailag elvileg ellenséges táborokban voltunk, és mégis a magyarok mindent megtettek, hogy ne járuljanak hozzá a Lengyelország elleni támadásban. Ehhez nagy bátorság kellett. Nemet mondtak a Hitler követelésének, hogy a magyarok is csatlakozzanak a 39. szeptember 1-i lengyelországi elleni támadásban, és utána befogadták a lengyel menekülteket, több mint 100 000 embert. Esterházy János is tevékenyen részt vett ebben. Utána nézzük meg 44-ben varsói felkelés, hogy hány magyar segítette a lengyel felkelőket. 56-ban, ugye, igazán Lengyelország a legnagyobb segítséget nyújtott magyaroknak is, 800 liter vért is kaptak, ezért nyugodtan mondhatunk, hogy létrejött egy vérszövetség, ami fontos, hogy ma is gyümölcsözön.
Ez ma az Európai Unióban is így van.
Az Unión belül is így van, de nagyon érdekes, kérdeztem egyszer egy magyar professzor, aki Amerikában, meg máshol világon is tanított, hogy van-e, ismer-e más két olyan nemzetet, amely 1000 éve annyira lelkileg is összefogna, vagyis egységben lenne, és azt mondja, hogy nem. Ez döbbenetes. Egyébként ezért lengyel nyelven a magyarokról úgy beszélnek, hogy unokatestvérek, bratánki. Persze ez abból is adódik, hogy nagyon sok lengyel-magyar házasság volt. Szent László király szülei, vagy Esterházy János szülei, de ezen kívül rengeteg más is. Sőt, a szabadságért való harcban is általában ugye segítettük egymást. Ez 19. században, ez nyilvánvaló. Tehát akármelyik lengyel felkelés megnézzük, akkor mindig ott voltak a magyarok. De ha ugye 48-as, 49-as a szabadságharcot megnézzük, hát itt vannak ugye a lengyelek, és nem akármilyen számban, és nem akármilyen szerepben. De ugyanakkor ez az örökség kötelez minket, hogy ma is fogjunk össze. Számomra a legfontosabb kapocsok a közös szentjeink. Ilyen szempontból lengyelek kicsit kevesebbet adtak a magyaroknak, mert igazán itt elsősorban ugye a Szent László királyt kell említeni. Még az a Boldog Szálloméa is, aki ugye legyőrosszabbul jött ide, a Kálmánnak a felesége volt. De utána neki köszönhetően szerintem Szent Kinga, vagy a húga Boldog Jolán, vagy a Boldog Konstancia ugye kerültek Lengyelországba, és az ő örökségük máig érezhető. Hát elég, ha megnézzük a Vjelicskai sóbányát, itt a templomban is őrizzük ezeknek a szenteknek az erekjeit, és hát ne felejtsük, hogy a Boldog Jolánnak, aki Nagy Lengyelországban élt, Nagy Lengyel herceg felesége volt, az ő unokája az már Szent Hedvig, aki már nem csak lengyel és magyar népet kapcsol össze, hanem idehozza, és a keresztény családba vezeti be az akkoriban hatalmas Litvániát. 14. században ugye még volt egy ilyen hatalmas pogány ország, és 12 éves lány, aki lengyel király volt, mert így koronázták meg, lengyel királyá, feláldozta magát feleségünk, mert sokkal idősebb nagy herceghez, Jagielló Lászlóhoz, aki hát egyébként azért ugye kereszteléskor László nevét veszi fel, mert Hedvig megmutatta neki, hogy ha azt akarod, hogy tényleg igazi keresztény király legyél, akkor Szent László legyen a példaképet, és így is történt, és Vilniusban, Vilnióban máig a Székes Egyház, ugye Szent Szalmiszló krakói püspökvirtanú nevét viseli, de a második vidőszentje az Szent László. Tehát ezek a közös szentjeink is azt mutatják, hogy milyen mély az egységünk volt, és kell, hogy legyen.
Pavel Cebul atyával, az Eszterházy János boldogávatású perének posztulátorával és Gubik Lászlóval, az Eszterházy Akadémia igazgatójával Hirisi Csenge és Haják Szabó Mária beszélgettek. Kedves hallgatóink, a Lengyel-Magyar Barátság napjáról hallhatnak még ma reggel itt a Kossuth Rádióban. Véné című műsorunkban 8:30-kor a történelmi-kulturális kapcsolatok mellett arról is beszélünk majd, hogy miként emlékeznek meg a két ország közötti barátságról a jövő hét csütörtöki magyar-lengyel labdarúgó világbajnoki selejtezőn.